ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
Hadnagy urak, merre vannak?
A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel.
Hé, kik ezek az állati nyomozók?
Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak.
De miért?
Ha nincs pénzed, azért. Ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Már is belekezdünk a mai műsor elkészítésébe, amelyet Millás reggelire kereszteltünk a hallgató közönség segítségével. 2022. május 13. péntek. Úristen, péntek 13 van. Ezzel le is tudtuk a kötelező köröket, mert én már körülbelül negyed órája, amikor megérkezett, láttam, hogy ebből nem egy pezsgő műsor lesz, úgyhogy Ács Gáborral megfelelő módon kesztyűs kézzel bánjunk ma.
Mihálovics András monológia vezette be a mai műsort. Nem igazán értem, hogy mire gondol, de én már az előző, még a szignál előtti megjegyzéseden gondolkodtam el, mert az valóban elgondolkodtató volt. Tehát, hogy az utcazenész hogy viszi ki a zongoráját, és utána hogy szállítja, az egy nagyon jó kérdés. És kerestem a megoldást, de nem jutottam igazából semmire. Tehát ő az igazi sztár, de úgy tűnik, hogy segéderő nélkül...
Alapállítást vesszük tekintetbe, hogy ő az igazi sztár, akkor egy igazi sztár önállóan nem tud létezni. Biztos vannak ródjai, akik mielőtt utcazenélne, a zongoráját a harmadikról leviszik az utcára. De valami forgalmas csomópontra, majd amikor azt mondta, hogy na már eleget, utcazenéltem, akkor visszaviszik.
De ez meg valahol szemben áll az utcazenészségről alkotott alapvető képünkkel. Tehát, hogy ott a segítség, meg a háttéremberek valahogy nem játszanak, hanem csak egy kalap és a szegénység. Tehát itt elvesztettem a fonalat.
Azt írja a hallgató, hogy szintetizátor. Ez...
De blues és jazz játszik zongorán szerepelt a kiváló dalban, tehát most én nem tudom behelyettesíteni szimpatizátorra.
Jó, de azért szerepelt zongora, mert nem jön ki az, hogy blues és jazz játszik a szintetizátoron. Érted? Aha.
Hát ennek hát szöget ütött a fejembe. Nem tudom, hogy fog tudni ebből kijönni. Na, segíts!
Ez egy nap kevés.
Jó, akkor majd megpróbálom.
Erre szerintem aludjunk egyet, dolgozzuk át ezt a dolgot, és én ebben tudok kapaszkodni, hogyha tényleg az utcazenész az igazi sztár, akkor ott van háttércsapat. Minden sztár mögött van egy háttércsapat. Nem, egy igazi sztár nem maga intézi
akkor
a fellépését.
Akkor ez a dal az utcazenészeknek a
himnusz.
A felső tízezréről szól, vagy a legfelső deciliséről, vagy miről?
Nem, minden utcazenész egy igazi sztár, ebből induljunk ki, ez hangzott el, az image, hogy ő kalapozik. Ja, igazából értem. Nem lenne rá szüksége, hiszen sztár.
Tehát akkor most...
Vagy?
De várjam, csak
azért kalapozik,
mert... Lerántotta a leplet?
Le.
Az utcazenész.
Ez egy tényfeltáró, oknyomozó.
Marketing, ez egész marketing eszközöd, a kalap, abszolút, meg a többi, abszolút, meg a koszlatruha, meg ilyesmi.
Igen.
Aha, igen. Ja, ér. Hát
annyit lehet keresni a kalapozással, de annyit, hogy abból igazi sztár tudsz magadból.
És esetleg ennek lehetnek adóelkerülési okai is, hogy úgy tűnjön, hogy...
Természetesen az is benne van. Na, hát nem kell itt az én segítségem,
hát kezdek azért megvilágosodni. A segítségeddel természetesen. Igen. Köszönöm. Na, hát azért így most már mindjárt jobban értem az előző dalnak a mondani valóját.
Megnyugod. Jó. Szerintem mindenki.
Alakul ez.
No. Gézu hajkujával, vagy mit tudom én, mi ez egy percesével.
Nagyon kezdünk. Büszke arra múlt, amikor nem vettük észre, hogy ez egy hajkú. Akkor hát nem emeltük ki külön, akkor kikérte magának, igen, úgyhogy akkor ismertek légy szíves a mai szösszenetet.
Ha már harmadik alkalommal nem hívnak meg, nem hogy a lakodalomra, de még csak az esküvőre sem, akkor ugye egyértelműnek tűnik, hogy igazi badass persona non grata vagy? Pedig csak az van, de mindegy is mi van, kis keserűség az van. Gézu, az az igazság, hogy szerintem te vagy a díszrészeg az esküvőn, és ezt akarták megsporolni. Ne tiltakozz, mert ha tiltakozol, akkor te vagy. Tehát minden esküvőn van egy díszrészeg.
Ebből nehéz jól kijönni.
Ha nem tudod ki az, akkor te vagy az. Ez egy millás reggeli bölcsesség. Na nézzük a kötelező köröket. Morgan kicsit felős Freeman kartársak, és már kissé sajna elcsépelt Free Ukraine, még alig-alig, úgyhogy új és különleges paripán van hús a rutinon. A szamár drótból jó, a jam trafficből meg csak nyomokban, írja Lőpapa, utolérhetetlen.
Hű, ez új paripáról némi részletet osszom
némi
már
némi műszaki
velünk.
Leírás.
Tényleg kíváncsiak lennénk, hogy hogyan működik, és miért kellett a régit leváltani. Na, izgatna a hátter
igen.
A dolog.
D-kartárs ma home office-ban van ezek szerint. Belopta magát oda is az ő munkájára, a home office, és nem csak a Covid-nak köszönhetően. A partvonalról szemléli az eseményeket, kitartás mindenkinek a küzdőtér. Dehogy a partvonalát, most lopta be magát a mainstreambe. Az a baj, hogy képzeld el, hogy ahogy meghallják egyes körök az én hangomat a rádióban, azonnal indokolatlan, kéretlenül szóvicceket kezdenek elküldeni. A szóviccek odaadó hívének fénydelült a Rocknesi szörny titkára, nincs is titkára. 1, 2, Hajku B. István. Látod, ez a baj, hogy te még nevetsz is rajta.
Némelyiken, igen. Ez igen. Ez.
Az utcazenész pianinon játszik, ami nagy kerekek vannak, azon el lehet gurítani, láttam ilyet Salzburgban, írja egy jól értesült hallgató. De kérdem én, ugye az utcazenészek, bár sztárok, nem biztos, hogy a legfrekventáltabb helyeken laknak, vagy hogy tuszkolja fel a hetes buszra a pianinót a kerekekkel? Vagy egy taxiba? Utána köti a taxinak? Tehát itt azért még dolgozzunk ezen. Én változatlanul azt gondolom, hogy egy igazi sztárnak vannak ródjai, és azok szenvednek ezzel a pianinóval. No! Jó reggel! Ez az eszme futtatás így reggel nagyon kemény, és akkor most megpróbáltam a rádióképes változatát beemelni. Szintetizátor egyelő villanycigány, írja Zsolt. Nocsak.
Ezt még így nem hallottam.
Én sem. Aztán már alig várom az Ácsi Zindiert és András trollkodását benne. Ebben mind a kettőre sor fog kerülni. Sőt, aztán már van, aki itt követeli, hogy semmiképpen se hagyjuk ki a napi csatát. Ne hagyjuk, hogy elnyomjanak. Hát, nem tudom, hogy lesz-e ilyen ma.
Behúztam a csőbe a kollégát, ezzel a utcazenész sztorival sikerült az idejét, a napi csata idejét jól elkölteni, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy tudunk-e valaha lemenni annyira hülyébe, hogy ne akadjon néhány hallgató, aki komolyan veszi a témát, amit esetleg bevezettünk, vagy amiről esetleg néhány szót teljesen értelmetlenül hozunk be a műsorba.
Nem tudom. Na figyelj, a névnaposokat köszöntsük kettő okból. A Szervác, a Pongrácz, Bonifác, ugye a fagyos szentek egyike, úgyhogy nagyon vigyázzunk a kiültetett indokolatlanul.
Meg is hozták az első brutális kánikulát. Ma reggel volt olyan meleg, mint amit csak reménykedtünk, hogy valaha délután is lesz, akár csak még egy hete vagy másfél. Úgyhogy,
ez az egyik, nagyon úgyhogy kemény. A fagyos szenteken ma kifogott az időjárás. A másik Imola nap van, az pedig azért kell megünnepelnünk, mert Kollegina Imola, nem tudom, feltűnt-e, itt ül a fal túlsó végén, amikor végre hajlandó befáradni a munkahelyére. Úgyhogy neki külön is, és innen is, és egy emberként is boldog névnapot kívánunk, meg persze az összes Imolának. De figyelj, olyan névnapi pergőtűz van, hogy muszáj mindegyiket felolvasnom. Van Belián, van Dulcinea, van Fatima, és van Fatime. Aztán van Gerda Gerhard, Glenda Glenna Gloria, Ivana, Imelda Karácson, nem a főpolgármester és Ennel, Noel, Ofélia, Robert, és most jön a java. Roberta, Roberto, Robin, Robina, Robinetta és Robinson. Mindent.
Végre valaki felsorolta az összeset. Na jó, oké. Okay. Ilyen sem volt még.
Na, nézzük a születésnaposokat, mert az, hogy szabadalmaztatták 1935-ben a parkolórát, meg Szamosi árvíz elsöpört a nagy gész települést a 70-es években, meg Ali Akcsa merényletet kísérelt meg Vásárosi János Pál pápa ellen 1981-ben, azokat ne emlegessük, hiszen mégiscsak péntek 13 van. Egy jeles uralkodó születésnapját viszont ünnepelhetjük, Mária Terézia, Habsburg hercegnő, harmadik Károly magyar király, leánya német-római császárné, osztrák uralkodó, főhercegnő, magyar királynő, 1717-ben született május 13-án. Aztán egy rendező óriás, Várkonyi Zoltán, 1912-ben, tehát szép kerek évfordulója van az ő születésének, ünnepel.
Sportdiplomata óriás, azt hittem, azt fogod mondani a következőben.
Nem, azt másra, a köztársasági elnök óriás.
Jó, akkor legyen köztársasági
is ünnepel.
Óriás.
1942-ben május 13-án született Schmidt Pál, politikus, sportdiplomata, olimpiai és világbajnok vívó, a MOB elnöke, egykori köztársasági elnök. Aztán magyar hangja Juhász Jácint, ugye erről sokat hallottunk, én nagyon szerettem Juhász Jácintot. 1943-ban született, már is ráindítottál a magyar hangja Juhász Jácint.
Nem, ez a következő, 3 másodperccel később kellett volna indulnia, de akkor lelőttük, ha valaki fölismerte egyből, igen.
Stevie Wonder, többszörös Grammy-díjas, Oscar-díjas amerikai énekes, zongorista, zeneszerző is ünnepli a születésnapját, lévén 1950 május 13-án született. Aztán egy sportoló óriás, Görbic Anita, magyar válogatott kézilabdázó, a világ legjobb játékosa volt, 1983-ban született május 13-án, és sok hölgy kedvence, főleg a fiatalabb korosztályból, a vámpír fiú, aki úgy tudott nézni, mint senki más a kamerába, és nagyon szenvedett a szerelmén, Robert Pattinson, azóta Batman is ő, bár nem láttam, hogy mit alakít Batmanként, de neki is ma van a születésnapja, 1986-os. Hey! Ha én 1986-os lehetnék egyszer az életbe. Május 13-a. Na, csapjon a húrokba, kollega!
Igen, de meg akartam tőled kérdezni, hogy melyik dalt szeretnéd. És ez csak
az őrülten egyik... táncolok hátrafelét. Azt szokták kommentálni a kívánságszatyor, vagy milyen
más. Azzal nem készültem. A Jesko, az most nincs.
Az még az lett volna a másik, igen. Az a Jesko.
Á, maradjon akkor a még a szuper, az meg szokott lenni a szuper, jó, akkor maradjon a part-time level.
Az utca zenésznek a zongorája megihletett, Gábor, akkor arról is beszéljünk, hogy mi az a part-time lover, az mit csinál?
Hát részmunkaidős.
Hát, de hogy mit csönge, hívnak, hogy most aktuális, és akkor menjünk,
hát,
vagy
nyilván,
moziba,
hát,
vagy...
Hát igen, van 4 órás, van 6 órás, blokkórát.
6 órás?
Hát igen, blokkórát, blokkolórát használ ő is, de azért munkaviszonyban áll. Hát, nagyjából ilyen egyszerű a magyar törvények értelmében, szerintem most nem értem, mit nem értem.
Az a kérdés, hogy Stevie-t miért pont ez a foglalkozás ihlette meg?
Nem tudom, de ezt szerintem nem fogjuk tudni megfejteni.
Pedig meg kéne, mert a mai Millás reggeliben nem nagyon lesz más, csak műelemzés. Úgy döntöttem.
Most melyik rovatra gondolsz?
Az összes.
Az elmaradó napi csatára?
Nem. Ja, megjött. Ács kartárs. Ha már azon kívül, hogy elmondja, milyen az idő, amit mindenki lát, más nem tud hozzátenni a műsorhoz, legalább ne vegye el belőle az időt, még kér a nép napi csatát, most adjatok neki, írja el a hallgató. És ez jól van így?
Hát ez jól van így. Ma valóban több mint 2,5 másodpercet használtam el erre a nemes célra, ami kiváltható lett volna.
Valaki pedig megkérdezte, hogy minden Robinson nap péntekre esik? Tehát ilyenek a hallgatóink.
Hűha. De másik... figyelj, tehát mi eresztettük ki a szellemet a palackot.
Nem. Én alig győzöm visszatuszkolni.
Tehát az utcazenész témát akkor most rám kened. Jó, oké, hát valóban én vetettem. De tényleg komolyan elgondolkodtam rajta, de már lezártuk, úgyhogy most mehetünk, most megkomolyodhatunk. És
nem tudunk megkomolyodni, nem tudom megkomolyodni, mert a full time férjről vagy feleségről kellett volna énekelni, írja a hallgató.
De annak semmi értelme. Az az alap.
Nem jön ki. Full time.
Meg abban mi az
band, az jó.
Jó, de abban mi az izgalmas? Tehát az átlagos.
Dehogyis.
A defaultból az vagy. Tehát most innentől abban semmi truvájni. Tehát olyanról énekelünk, amiben ugyan valami különlegességet érzünk, nem? Ami nincsen benne a hétköznapjainkban, amire fölkapják a fejüket az emberek, ami miatt megveszik a lemezt. Tehát abban semmi nincs. Hát az persze. Azon el lehet gondolkodni. Mint ahogy a hallgató is elgondolkodott, mégis fejtettük, hogy mi az. Na, de hát az olyan izgalmasan hangzik, tehát na, nem értek a zenebizniszhez, de
ez le is
ennyi azért átment belőle. Na jó, komolyodjunk már meg tényleg.
Jó, hát figyelj, akkor nézzük, mit ír a magyar sajtó. Az MNB a kamatstop célzott meghosszabbítását javasolja. Ez egy nagyon fontos hír. Tartós inflációval nézünk szembe, fel kell készülni arra, hogy a monetáris ciklus elhúzódik. Ezt Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke mondta egy konferencián. A következő időszakban az MNB-nek az eddigi agresszív, proaktív szakaszból egyre inkább egy fokozatos szakaszba kell majd átlépnie. Azok a hatások, amelyek a világgazdaságot alakítják, folyamatosan gyűrűznek be a fogyasztói árakba, ez pedig a következő hónapokban sem csillapodik, emberek. Mondom én az embereket hozzá, többit a világgazdaságba olvasom. Az infláció valamikor a harmadik negyed év végén tetőzhet. Micsoda? Még most fog tetőzni, és a 9,5 az mi?
Az infláció tetőzésének a meghatározásának a formulája nagyon egyszerű. Az mindig az aktuális hónap plusz fél év, tehát ugye az januárban július volt, most májusban, most majd november lesz, tehát mind csak igen, hozzá kell adni. Értem. Ez olyan, mint az euró csatlakozás, igen. Az csak a 10 meg 15 évvel lehetett számolni.
A legfontosabb,
az aktuális
a legfontosabb mondat, hiába vár mindenki puha földetérést, a tankönyvi példák alapján ilyenkor általában egy kemény, zuhanásszerű talajfogás következhet. Tudsz gurulni?
Na várj, ezt is ő mondta?
Igen.
Igen.
Tudsz gurulni? Tanultál esni? Mert most szükség lesz
hát rá. Hát
kiképeznek. Na de, hát, jaj, hát tornaórán nem tanítanak meg esni.
De hát leestem a zsámolról, ne viccel, akkor...
De az nem tudatos volt.
Hát nem, de hogy kénytelen voltam megtanulni.
Mindjárt jön Tari Ibolya hírekkel, amíg ő hírek, addig megtanítanak gurulni is, meg hogy tompítsad az esést. Az hát, a lényeg, hogy...
Nem lehetne ezt elhalasztani?
Nem. A fejést elhalasztottuk 5 éve, nem tanította meg neked a bütyök és a húzogató fejést, most a gurulást és a tompítást nem fogom tudni meg már adakta tenni. Na
ebből se lesz komoly lapszemle, én úgy,
de úgy érzem. Átrajzolódik jövőre a magyar bankszektor képe. Ezt is a Világgazdaságban olvasom. A Magyar Bankholding jövőre a második legnagyobb piaci szereplő lehet Magyarországról. Ezt Egerszegi Ádám, a létrejövő pénzintézet transformációért felelős vezérigazgató helyettese mondta. A szakember szerint a fúzió beleilleszkedik abba a folyamatban, amely 2009 óta tart Európában, ám a magyar piacon így is egyedülálló. A koncentráció indokolt lenne, több mint 40 pénzintézet, ugyanis meglehetősen soknak számít. Nem véletlenül próbálja a jegybank évek óta ebbe az irányba terelni a hazai bankokat. Érdekes egyébként, hogy tudod, ki mondta még ezt? Csányi Sándor egy interjúban, hogy szerinte nagyon sok a 40 bank. Úgyhogy a nagy bankok azt mondják, hogy sok a 40 bank. Na, aztán világgazdaság még mindig megint ugrott a földgázára, szaporodtak az arra utaló hírek, hogy az ukrajnai invázió miatti szankciós háború megnehezítheti a leapadt európai energiatartalékok feltöltését. Az olajárát a növekvő globális recessziós félelmek egyre lejjebb nyomták, a gázé viszont emelkedik, hatalmasra dagadt az európai ellátás biztonságát illető félelmeket erősítő hírfolyam. Hű, de szép mondat újságíróként. Na, szóval ez volt a világgazdaságból a szemle.
Portfolio.hu a háború állásának elemzése, illetve az orosz stratégia változása. Szerintem jó, hogy vannak ezek a cikkek, mert a háború x-edik napjának az eseményeiből azt éppen megtudjuk, hogy éppen hova lőttek, hol esett le a repülő.
De hogy merre tart
összesség? Mit kamúznak a veszteségeikről a felek, de hogy igazából a komoly változás, ilyen stratégiai változások, meg hogy milyen irányba fordul, arról jó, hogy időnként vannak itt összegzések. Itt ez nagyjából arról szól, hogy feladják például Kijev után Harkiv környékét is, nagyjából kivonulnak onnan az oroszok, viszont nyíltan és a kommunikációban is már a területszerzésre koncentrálnak, illetve Odessa irányába és Lviv irányába, abszolút a keleti területek irányába haladnak. Ennek az a fő célja, hogy a nyugati fegyverszállítmányok útvonalát elvágják, mert azt ők is pontosan érzik, illetve hát tapasztalják, hogy erre nem fordítottak elegendő erőt, tehát a nyugat szépen fegyverzi föl Ukrajnát, amelynek az ellenálló képessége, sőt, a visszacsapó képessége is nagy mértékben.
Most már ellentámadások vannak.
Igen, és ez rendkívüli módon meglepte az oroszokat, és ezért voltak kénytelenek változtatni. Engem inkább az érdekelne még, hogy ez a változás, ez abba az irányba mutat-e, amiről korábban szintén Huszák Dániel írt a Portfólión, hogy Putyin, ő is mindig leírja, hogy hát reálisan Putyinnak is föl kell ismernie, hogy ez így ebből nagy eredményre nem fog vezetni, csak nagyon nagy áldozatok és hosszú idő után, és ráadásul miután az orosz haderőnek most már több mint 10%-kal van, ahol 15%-kal is elpusztult, és egy bizonyos határ után, néhány hónap után jutok, hogy már védelmi képessége is meggyengülnek, hosszasan ezt nem tudja csinálni, tehát gyorsan kellene valami győzelmet fölmutatni, tehát a sábor irányába mutat-e ez, hogyha sikerül tényleg területeket elszakítani, amit most kimaradtan bejelentenek, és erre gyúrnak.
Ne aggódjál, de csak!
Én nem aggódom, én csak felteszem a kérdést.
A népszavában benne vagy, megtalálták Putyin tervét. Tehát, hogyha ezt nem tudtad volna, akkor most megtalálták, megírta a lap. Az észak-kelet ukrajnai Trosztyanyecben hátrahagyott orosz iratok között voltak olyanok, amelyek alapján Vlagyimir Putyin egész Ukrajna elfoglalását tervezte, jelentették be Kijevben. Micsoda meglepetés! Na mindegy. Nézzük a Népszavát kicsit komolyabban. Többen vinnék a Rácfürdő szállodáját. Érdeklődnek a vétel és a bérleti konstrukció iránt is. A felek, a hotel sorsa nyílt pályázaton dől majd el. A tendert viszont alig a hirdetik meg nyár előtte. Szűcs Ildikó, a Budapest gyógyfürdői és hévizei vezérigazgatója reméli, meg hogy azt is, hogy a hotel hasznosításától várt 3,4 milliárd forint elegendő lesz a mellette lévő egyszer már felújított, de évek óta pusztuló fürdőhelyre hozatalára.
Hát az jó lenne, igen.
Igen.
Azt ki is próbálnánk.
Igen. Marnic kollega energetikáról ír a Népszava címlapján, mint általában. Azt mondja, hogy számos más szakértő mellett Deák András György Oroszország kutató sem látná akadályát, hogy a MOL, az Európai Bizottság orosz elajembargó célzó javaslatának megfelelően egy-két éven belül felkészítse a most főleg a keleti nyersanyagra beállított szászhalombattai és pozsonyi finomítóit más olajtípusok tömeges befogadására. A társaság által feltételül támasztott 2-4 éves átállás költségét egyetlen negyedévi nyerességük fedezné, írja Marnic kollega. Bár főleg az ukrajnai háború miatt a nemzetközi jegyzésánál olcsóbb orosz olaj erkölcsileg megkérdőjelezhető vásárlásán keletkezik extra profit, de ebből legalább fedezhetnék a leválást is.
Szerintem ezt nagyjából kibeszéltük már az elmúlt napokban, erről sokat írt a sajtó.
Viszont képzeld el, hogy dúl a magyar sajtóba az a vita, hogy volt-e Magyarországnak tengere, ugye Orbán Viktor miniszterelnök kifejezésén meghökkentek a horvátok, most nem kisebb orgánum, mint a Magyar Nemzet állítja a címlapján, Magyarországnak volt tengeri kikötője. Egyértelmű történelmi, de ez most nagyon fontos, igen. Egyértelmű történelmi tény, hogy az Adriai tenger egy partszakasza 1779 és 1918 között magyar fennhatóság és a város autonómiáját figyelembe véve magyar kormányszervek irányítása alatt állt, szögezte le a Magyarság Kutató Intézet, azért innen ízlelgessük ezt, legújabb tanulmányában, amelyet a közelmúltban kialakult kisebb diplomáciai botrány apropóján készítettek el.
És azért, mert mondtak valamit a horvátok, erről most tanulmányt kell a történelemről készíteni. Most, és ezekkel
ezért olvastam, hogy milyen érdekes a magyar sajtó.
Nem gyerekes, ez egy kicsit már, hogy...
Én olyan tanulmányt is láttam, amiben ugye azt száfolták, hogy három tenger mosta volna a partját. Sosem, mert hogy én ezt mindig mondtam, de már általános iskolában feltűnt a térkép, hogy Nagy Lajos király idejében hiába volt lengyel király. Ott volt a német lovagrend a balti tenger és Lengyelország között.
Kérem szépen.
És nem volt.
Minden értelmezés kérdése.
Azon
Lajost
kívül...
Lajost ráképzeled a térképre, akkor miénk az a tenger is. Hát most ilyen egyszerű.
Na mindegy.
Ki hogyan látja? Figyelj, szerintem. Menjünk tovább.
Menjünk a tőzsdeblokkal, mit szólsz hozzá? Azt nem tudom, hogyan fogjuk műelemzéssel megoldani, de megoldjuk.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
Figyelj! A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, az alapító születésének 150. évfordulóját ünneplő Richter Gedeon nyerté.
Mindent a maga
nem lehet ez, hogy 10-ből 10-szer szívjuk be ezt, hogy nem visszük le a hangsúlyt, hanem valahogy gyorsabban rávágjuk, majd megbeszélem
a maga idejében.
Figyelj, művészet történészileg sem értékelhető a budapesti értékelhető, mert piros minden, érted? Igen, te vagy a felelős. A ne piros? Integessél, mert kimegyek.
És a piros nem lehet magas
40 ezer pont fölött. De ez nem, mi, nincsenek árnyalatai, csak piros. Ennyi.
Hogy ne lennének? Tehát pirosnak is legalább annyi van, mint a szürkének.
Jó, de annyira feminin vagy. A nők tudnak a piros árnyalataiból bármit megkülönböztetni. Nekem egyféle piros van, és kész. Lehet, hogy egyébként, amit itt a portfólión olvasok, az se piros, hanem narancssárga, de hát ez már mindegy. 2,27%-os lesz a mínusz, és képzeld el, azért tapasztották meg 40 ezer és 21 század ponton a bukszot.
Azt már nem lehetett volna azt a 21-et.
Tényleg azt a 21 század százalékot azt nem lehetett volna így, hogy ne 40 ezeren, a 39.999 ponton zárjunk.
Nem, nagyon szép a 40 ezer, de hogy akkor azt a századot a végén nem lehet. Minden, jó.
2,27 század százalék. Ennyit esett a buksz. A vezető papírok mind pirosra vannak festve. Nem bírta a 10.000-es ellenállási szintet, az OTP 3,58 század százalékos mínusz után 9.820 forinton zárt. A Telekom esett 0,25 század százalékot 395 forintig, a Richter 1,4-et 6.670 forintig, a MOL meg 1,86 század százalékot 2.740 forintig. Nézzük forgalom tekintetében, még a Masterplast lopta be magát az élmezőnybe, de ő is 5,2%-ot esett, úgyhogy olyan sok köszönet ebben ezúttal nem volt a Masterplast részvényesek számára sem. Az X-Tendben sem volt jó hangulat értelemszerűen, mindenki esett, még a Glosternek a stagnálása volt a legjobb eredmény. A Polyduct 14, a NAP 1,8, az Ébdufer 4,17%, ott a Cyberg megúszta 0,84-jel. Te jössz a puskán.
Igen, igen, csak még itt értelmezem a Cimbi üzenetét, amit nekem küldött a 10 éves átlagnál is 10-szer hülyébbek vagytok, ez nem értem és tudom kezelni.
Na.
Hova tenni a
mikor
dolgot?
Őriztünk mi disznót a te Cimbiddel, hogy engem lehülyézzen?
Igen, majd rád, igen, Cimbi.
Ugye?
András, ráduszítom, abban nem lesz, köszönöm.
Vállalom.
A lényeg az, hogy
part-time killer leszek.
Ez az OTP.
Az ki is jön a Stevie-nek, nem? A part-time lovert kicserélik part-time killerre.
Persze,
nem?
Persze.
Igen. Ibolya annyira fáradt.
Lehet egy új verzió egyébként. Tényleg, a mai világban rá. Azért az jobban eladható már.
Nézd rá Ibolyára, annyira fáradt szegény.
De azért próbál mosolyogni.
Igen, hát ez inkább ilyen kínos.
De működik, neki azért mindig működik. Elvonja a figyelmet az OTP-ről, mert ugye tegnap feszegettük ezt, hogy mintha nagyon-nagyon tömnék ott a befőtt. Jönnek, úgy tűnik, mintha ott a kicsik jönnének és vásárolnak, és olyan nagyok tömik őket szét, mert a 10.000-nél az már annyira olcsó, hogy...
Igen.
Na most elesett a 10.000, és akkor rögtön utána be is gyorsult az esés, aztán, hogy ez most valaminek a kezdete, vagy innen vissza tud pattani, mert volt már 10.000 alatt, ahonnan visszapattan, de akkor mondjuk iszonyatos forgalom mellett, és akkor ugye egyből csíkban jött le mondjuk 15-ről, mikor az első 10.000 járás volt a háború kitörése utáni napokban, úgyhogy ez érdekes kérdés lesz az OTP-nél, hogy akkor most az a rengeteg ember, aki bevásárol 10 fölött, akkor ők jól járnak-e majd ezzel, tegnap beszélgettünk, akkor még az volt a kérdés, hogy megveszik-e azt, amit rájuk mérnek, hát nem, tegnap elesett a 10-es. Lélektaninak, sokak szerint lélektani határ az OTP-nél, de hogyha átcsónakázunk a külföldi piacokra, hát tegnap jó nagy változékonyság volt, napon belül baromi nagy pattogás, Európa volt 2,5 mínuszban, aztán majdnem visszajöttek pluszba, mert hogy Amerika fölállt, az előző napokban sokkal jobban szétütött technológia vezette fölfel a piacot, napon belül volt egy nagy felállás, egy baromi nagy visszaöntés, megint föl, megint visszaöntés, a végén csökkentek a veszteségek, illetve a technológia átment pluszba, úgyhogy a nagy egy pattogás vége az kis mínuszos, illetve a Nasdaq esetében egy nagyon szerény pluszos zárás lett. Úgyhogy izgalmas volt a nap, többszöri napon belüli fordulatot láthattunk, ritkán van ilyen egyébként. Ez jelezhet fordulatot is rövid távon, legalábbis volt néhány elemző, aki erre utalt, hogy keresi az alját a piac. Igazából a nagy felállásban, tehát a para Kínától, a ellátási láncok nem álltak helyre, továbbra is fölfele az infláció, és még jobban fölfelé megy, nem tudni az orosz háború, ukrán-orosz háború kimenetelét sem, illetve a vége sem került semmivel se közelebb, úgyhogy vannak problémák bőven, recessziós félelmek éledeznek, ebben nem látszik változás, de ettől még persze lehet akár ideiglenes mélypont a piacokon, ezt találgatja most mindenki. A lényeg az, hogy tegnap pattogás és napon belüli ugrabugrálás volt az előző hetek, hónapok kifejezetten gyenge teljesítménye nagy esése után.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója, a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, az alapító születésének 150. évfordulóját ünneplő Richter Gedeon nyerté.
A hallgató megkérdezi, hogy prozódia péntek van? Üssetek agyon baseballzütővel, mert nem vagyok komponens a témában, de utána néztem, hogy mi az a prozódia, figyelj! A beszéd szupraszegmentális hangszerkezete, a beszédnek olyan része, amely a szegmentumokkal egy időben hozunk létre ugyanazokkal a beszédszervekkel. Lehetnek univerzálisak és nyelvspecifikusak, kifejezhetők vele modalitások, érzelmek, a beszédstílus, pragmatikai funkciók. Hát nem lettem okosabb.
Bizonyára az van.
Igen. Szerinted köszönjük. Az van prozódia péntek, kedves Tari Ibolya? Vagy inkább letargia?
Szegény Ibolya? Elgondolkodtam, de én már a tőzsdei hírek alatt majdnem elaludtam.
Ugye?
Tehát, hogy nem.
Egy ilyen izgalmas napon.
Álmos péntek van.
Hát de mitől? Elfáradtál heti teendőt?
De nem fáradtam el, de már az volt gyanús, hogy Gergő az előbb megkérdezte, hogy minden rendben.
Na, az biztos jelent valamit.
Úgyhogy valami látszik, de nem tudom.
Nem történik semmi a világban, ami felnyomta volna a vérnyomásodat.
Nem, még a kávénak sem sikerült most.
Akkor igyen még egyet.
Hát nem.
Vagy egyél pakit kaffit, amit az Ács letesztelt, hogyha tízet beveszel belőle, akkor utána soha többé nem alszol.
Nem, valószínű örökre elaludnék, mert ugye meghalnék 10 pakit kaffitól, de jó ötlet.
Én csak ötöt.
Ez megvan ez a sztori? Nem tudta, hogy kávé tartalmú, és itt jelenlétünkben. Mint egér a Turmix gépben. No, hát Tari Ibolya ilyen jó hangulatban fog híreket mondani, hallgassátok szeretettel.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. New York, London, Hongkong, Budapest. Tőzsdei helyzetkép a legfrissebb árfolyamokkal, zárási adatokkal, kibocsátói hírekkel a Millás reggeliben minden hétköznap reggel 6 óra 50 perckor. Long vagy short, Mika vagy medve.
A tőzsdei helyzetkép támogatója, a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, az alapító születésének 150. évfordulóját ünneplő Richter Gedeon nyerté.
A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Autó család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autó család. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Folytatjuk a Millás reggelit. Meg sem merem mondani, hogy már 7 óra 15 perc van. A felállás nem változott, Ács Gábor ül velem szemben kitartóan.
Mihálovics András, a másik műsorvezető.
0-30-20-10-9-9 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez, úgyhogy itt lehet kontaktálni a műsor készítőiről, le lehet szedni a keresztvizet, vagy éppen hasznos észrevételekkel, például közlekedési információkkal szerencsételtetni minket.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
No, hát szerencsére közlekedési fennakadás balesetből kifolyólag nem nehezíti a fővárosban közlekedők életét még, maradjon is ez így. Neked mit van? Van egy jelzőlámpa hibánk, azt nem tudom, hogy elmondjam-e. Mondtad. Karbantartás a Szilágyi Erzsébet fasorban nem működnek. A Szilágyi Erzsébet fasor Kútvölgyi út, Városmajor utca csomópontjában sem karbantartás miatt.
Kellemes, picit jobb az ilyenkor megszokottnál, a szokásos lassuló helyeken. Van lassulás, tehát a 10-es úton, meg a 0-as úton befelé az M3-ason, de nem olyan, mint ami egy átlagos hétköznapon 7 óra után szokott lenni. Úgyhogy néhány lámpaváltással abszolválható legalábbis, amit én így nagy vonalakban fölülről látok, illetve az én kis algoritmusom mutat, úgyhogy ezzel ellentétes információkat különösen.
Mikor kell kitenni a komplett sávlezáró táblákat a Hungária körúton az Aréna és az MTK pálya között, dörög a hallgató? Hát pénteken 6.45-kor a csúcs előtt. Hát ez csúcs. Ez azért fog fennakadást okozni.
Na, akkor azt
egyébként
figyeljük.
A Robert Károly körút Váci út csomópontban is jelzőlámpa karbantartás és átprogramozás van. A forgalmat rendőrök irányítják.
Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
Hát nem lennék egy BKV a hírek szerint, ugyanis legalábbis a telex.hu így értesült, ja nem is ő, hanem a Népszava, több beszállítója is felmondta a szerződését a budapesti tömegközlekedési céggel, a BKV-val. A cég megerősítette a hírt, idén április végéig 36 szerződést mondtak fel üzleti partnerek, ez éves szinten több 10 milliárd forintos többet kiadást jelent, írta a Népszava kérdésére a közlekedési vállalat, amely ezévi költségvetését eleve 26 milliárdos veszteséggel tervezték. A BKV-nek a meglevő partnerekkel is folyamatosan újra kell tárgyalni a szerződéseket. A beszállítók többsége 30-50%-os felárat is elkér a nyersanyagdrágulás és a háború miatt. A cég szerint a háború közvetett gazdasági hatásai, árfolyamváltozás, gyártói áremelések, szállítási határidők, alapanyaghiány, fuvarozási kapacitások, stb. Miatt sokszorosodott meg a szerződés módosítási igények száma.
Na, nagyon trükkös módon indul el a metró, illetve
hogy?
Kúszik be egészen a Kálvin térig a 3-as metró. Figyelj, ezt a két információt rakjuk egymás mellé. Már a Kálvin térig jár, ehét szombat délutántól a 3-as metró a vonal déli szakaszán, majd pedig a legfontosabb változások hétvégén a Göncz-Árpád-város központ és az Újpest központ között jár a metró, Kőbánya-Kispest és a Göncz-Árpád-város központ között pótlóbusszal lehet utazni. A kettő közötti ellentmondás, hogyha jól értem, de ezt be kellett, hogy merüljek, esetleg segíthetett volna a kommunikációs osztály azzal, hogyha ezt mondjuk leírja, hogy alapvetően hétvégén továbbra is pótlás van, de most így bemutatni, meg örömködni most csak az első hétvégén és csak szombat délután 5-től úgy jár, mintha hétköznap lenne, tehát most bejön a Kálvinig, de csak azért, hogy elmondhassuk, hogy szombaton elindult és bejön a Kálvinig, aztán amúgy meg a további hétvégeken ugyanúgy nem jön be, ahogy eddig. Tehát alapvetően a felállás az lesz, hogy hétköznaponként fog bejönni, de akkor is csak estig valameddig, tehát a késő esti órákban már megint nem, de csúcsidőben, hétköznap, napközben, tehát a déli végállomásról, tehát a Kökiről egészen a Kálvin térig fog járni. Hétvégén pedig maradott is továbbra is a buszos pótlás, kivéve most hétvégén, szombat délutántól a nyitás úgy ünneplik meg, hogy erre a hétvégére is megnyitja. Erre a hétvégére is lehet, vagy most hétvégén is lehet majd használni egészen a Kálvinig, hogyha jól értem, csak kicsit zavaros a bejelentés.
Figyelj, megint van egy budapesti fejlesztési központ spotting, ugyanis a H6-os hév egyik legfontosabb megállóját, a 40 ezer lakosú Sziget-Szent Miklós legnagyobb forgalmú megállóját, a József Attila telepen lévőt át fogják alakítani, nem is kicsit. Uh-huh. Vitézi Dávid erről posztolt a Facebookon, ahogy ezt tőle megszoktuk.
Miért te megint posztolt megint, erről, igen. Mert ezt is már harmadszor jelent.
Magát a megállót kelet irányban 200 méterrel arrébb helyezik, így a Csépi úti aluljáró fölött lesz a megálló, az aluljárót átépítik, bővítik, a nyomvonala változni fog, a megállóhoz lifteket építenek, a közelében pedig egy 150 férőjes fedett biciklitárolót és 59 férőjes parkolót alakítanak ki. A megálló közelében egy legalább 180 férőjes háromszintes elektromos autótöltővel felszerelt parkolóházat is építenek. A területen egyébként most egy reál áruház és kisebb üzletek vannak. A parkolóházban a földszinti részen kiskereskedelmi üzletek és vendéglátó helyek lesznek, úgyhogy ötleteket várnak a hév és a buszforgalomhoz kapcsolódó jegyautomaták, hirdetmények esztétikus elhelyezésére is. És hát ugye arra az nem derül ki a posztból, hogy mikor kezdik el, mikorra fejezik be, mennyi pénzt szállnak rá, és honnan lesz rá pénz.
Ez így szokott lenni, mint tudjuk. Tehát a tervek bejelentése szokott lenni.
Nagyon szép látványtervek vannak.
De hogy éppen hogy áll a finanszírozás mögötte, illetve még a konkrétumok, ugye az nem is feltétlenül hozzájuk tartozik, úgyhogy ez megint jól hangzik, majd követjük, hogy mikor valósulhat meg.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.
No kérem, fontos témát fogunk boncolgatni, ez pedig adónk 1%-ának kérdése. Idén már március elejétől lehet rendelkezni a tavalyi adó 1%-áról, de ezt sokan elfelejtik, és ez nagyon nem jól van így.
Vagy simán nem tudják.
Mi minden évben felhívjuk erre a figyelmet. Most éppen Horváth Noéval, a Bátor Tábor Alapítvány adomány szervezési igazgatójával jó reggelt kívánunk.
Jó reggelt kívánunk, sziasztok!
Szia! No, hogy is van ez az 1%-kal? Ki, mikor, mennyit és hogyan ajánlhat fel? Ismeretet terjesszünk.
Rendben. Ugye arról van szó, hogy minden évben lehetőségünk van rá, hogy a személyi jövedelem adunk 1%-ával támogathassunk egy számunkra szimpatikus vagy fontos ügyet képviselő civil szervezetet. Ez azért amúgy egy nagyon különleges támogatási forma, mert ezen keresztül a támogató úgy adhat pénzt egy civil szervezetnek, hogy ez számára semmiben nem kerül. Ez egy teljesen ingyenes támogatási forma. Ez azért is nagyon fontos, mert mint például a Bátor Tábornak is, ez egy létfontosságú bevételi összeg, ami nagyban befolyásolja azt, hogy például hány beteg gyerekhez tudunk eljutni következő évben. Uh-huh.
Mik a tapasztalatok? Mennyire ismerik, mennyire tudják, mennyire használják az emberek ezt az 1%-os rendelkezési lehetőséget?
Szomorúan látjuk azt, hogy hiába ez nem kerül semmibe anyagilag, és tényleg 2 perc, hogy felajánlja valaki az 1%-ot, még mindig az adózók több mint fele, körülbelül 10-ből 6 ember nem rendelkezik ezzel a felajánlással. Ez pénzben kifejezve azt jelenti, hogy például a tavalyi évben közel 10 milliárd forintról nem döntöttek az adózók.
És az hova kerül? Igen, mi történik azzal?
Hát ez ott marad az államnál.
Uh-huh. Aztán majd elköltik valamire. Mi lehet a baj? Lehet-e az, hogy amit tanult kollégám megjegyzett, hogy nem is tudnak erről a lehetőségről? Mennyire kevert be az, hogy mondjuk a NAV csinálja az adóbevallási tervezetet, a legtöbben meg nem néznek rá erre, ezért aztán jó van, ha a NAV csinálja, akkor biztos tudja, mit csinál, elfogadom, nem fogadom, és akkor így külön nem rendelkezünk az 1%-ról.
Ez egy nagyon jó meglátás, és pontosan ezt tapasztaljuk az utóbbi években, hogy míg a felajánlott összeg az nő, addig a felajánlók száma sajnos csökken, és ennek egy nagy része volt az, vagy nagy pontos oka volt az, hogy az utóbbi évben ugye változott a felajánlás, és hogy a NAV már megcsinálja ezt a tervezetet, és sokan már nem mennek fel például az ELSZIA oldalra, hanem akkor is él a bevallása, hogyha ő ezzel nem csinál semmit, így nincsen lehetősége az adózónak arra, hogy ott kiválasszon egy számára szimpatikus szervezetet.
Aha. Mennyire kever be az, hogy most ESZIA visszatérítés is volt? Mert itt megint ugye az a kérdés, hogyha visszakapok ESZIA-t, akkor egyáltalán mi az 1%, amiről rendelkezem? A visszakapottal együtt, vagy a visszakapott nélkül? Mennyire van az, hogy most több pénz van az embereknél, jobban adományoznak? Ez már kicsit más felé vezet ugyan, de ez is érdekes lehet.
Nagyon fontos, amit kérdezel. Azok az emberek, akik évelején részesültek a családi adó visszatérítésben, számukra is ugyanúgy nyitott ez a lehetőség, és ugyanúgy felajánlhatják az adó 1%-ukat. Az állam kiegészíti ezt az összeget, és ugyanaz az összeg eljut a civil szervezetekhez, mint korábbi években.
Uh-huh. Mennyire adományozó kedvű a magyar? Ezt azért tartom fontosnak tisztázni, mert mennyire vannak ráutalva a civil szervezetek az 1%-ra, vagy mennyire tudnak megélni mondjuk így a piacról? Egy kicsit kegyetlenül hangzik egy civil szervezet esetében, de mégiscsak valahogy ezt fedi a valóságon.
Az biztos, hogy az 1%-os bevétel az egy nagyon-nagyon fontos bevételi forma. Sok szervezetnek ez jelenti a jövőt, úgyhogy ez mindenképp. Ezen kívül azért azt látjuk, hogy mindenki próbál mindenféle egyéb kampánnyal, eseménnyel, rendezvényel adományt gyűjteni. Én azt látom, hogy azért az utóbbi években már ez egy tendencia és egy elvárás is az emberek részéről, belső-külső, hogy azért vállaljanak fel pontos ügyeket és támogassanak civil szervezeteket.
Mit tudnak tenni a civil szervezetek annak érdekében, hogy rábírják akár a közvetlen adományozásra, akár az 1% felajánlására az embereket? Tehát van-e valamiféle kezdeményezés, ami segít mondjuk a adózóknak abban, hogy eligazodjanak, hogy akkor most kinek is, és mit is, és hogyan?
Legfőképpen az, hogy beszélünk róla, akár például, hogy most lehetőséget kapunk erre, hogy eljutassuk minél több emberhez ennek a lehetőségét. Én azt ajánlom a potenciális adományozóknak, hogy nézzék meg, hogy milyen szervezetek vannak, számukra mi a szimpatikus, és hogy azok a szervezetek milyen munkát végeznek.
A kérdés, hogy mi alapján döntenek erre, van-e valamiféle kutatás? Meg változik-e a preferencia? Vagy valaki azt mondja, hogy 5 éve a X szervezetnek ajánlom, nem fogok változtatni?
Idén márciusban készült egy 1%-os motivációs kutatás, abban az az eredmény jött ki, hogy az adó 1% felajánlóknak a többsége személyes érintettség alapján választ civil szervezetet.
Ez azt jelenti, hogy ha van kutyája, akkor kutyabarát szervezetet választ, ha esetleg a ismeretségi körében van beteg ember, akkor annak megfelelően.
Igen, nagyon leegyszerűsítve.
Tehát, hogy ez leegyszerűsítve, igen.
Ez a 2 perc, ez hogyan jött ki? Illetve ez az online felajánlás lehetősége, ez kinek áll? Ez az ügyfélkapun belüli NAV-nál regisztráltak, vagy hogyan is működik pontosan?
Igen, most már szerencsére többféle módon lehet rendelkezni az adó 1%-ról. Ennek a legegyszerűbb formája az elektronikus út, amikor igen, az ELSZIA oldalán pár kattintással ezt el lehet intézni, de akinek ez nem komfortos, ez papír alapon is eljutathatja a NAV-hoz a felajánlását.
Ha csak az már nem 2 perc, ugye ettől rettennek meg sokan. Igen.
Igen, az már egy kicsit több, de megéri.
Jó, nagyon szépen köszönjük akkor az információt, csomagot átvezettük ezeket a ismereteket, remélhetőleg sokak füléhez elért olyanok közül is, akik eddig nem törődtek ezzel a kérdéskörrel, de remélhetőleg ezután már fognak. Köszönjük szépen!
Én is köszönöm!
Sziasztok. Minden jót, szia! Horváth Noéval, a Bátor Tábor Alapítvány adományszervezési igazgatójával beszélgettünk arról, hogy milyen fontos egy civil szervezetnek az, hogy mi rendelkezzünk adónk 1%-áról. No, hát egy szívemnek kedves témát fogunk boncolgatni, mert hogy lassan indulhat a kereskedés egy IT biztonsági szolgáltatásokra szakosodott cég papírjaival, a Béten. Kiberbiztonsági területen tevékenykedik ugyanis a Vivetech tőzsdére lépésének időzítése nem is lehetne jobb, hiszen ugye mi is beszámoltunk arról többször a műsorban, hogy kiberháború dúl a felek között, vagy kiberháború is dúl a felek között az orosz-ukrán konfliktusban. És hát Márton Miklós van a vonal túlsó végén, a Vivetech ZRT vezérigazgatója. Jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt!
No! Hát egy kicsit a vállalati sztorit járjuk körül. Hogyan indult, mikor indult, kikkel indult a cég, hogy nőtt ekkorára, hogy már a tőzsde kapuját döngeti?
Kezdhetem nagy bejelentéssel?
Simánszki.
Így persze.
Elsők vagytok. Tegnap hagyta jóvá a Bét a papírjainknak az értékpapírlistából történő felvételét, úgyhogy mával a Viveteknek az összes részvénye fenn van a Béten. Kereskedni még nem lehet fel, ez így volt, így van, ahogy mondtátok. Az első kereskedési nap kitűzött időpontja az kicsit később lesz, pár napot kell várni, de maga a listázás és a regisztráció megtörtént tegnap, úgyhogy nagyon örülünk ma.
Uh-huh. Oké.
Okay. Jó, vissza.
Igen, vissza. Vissza a garázsba. Minden információ technológiai vállalat garázsba indult valamiért. Amerikában hát, legalábbis.
Ez egy 10 éves cég, a Vivetek. Tavaly decemberben ünnepeltük a 10. évfordulónkat, és egész létezése alatt szoftvereket fejlesztett, olyan szoftvereket, olyan szakértői szoftvereket, amik valamilyen fajta tudást, amiben valamilyen fajta tudást kódoltunk bele, és az volt a célunk a cég egész élete során, hogy ezeken a szoftvereken keresztül meg tudjunk jelenni nemzetközi piacokon. Ez volt a küldetése a cégnek az egész élete során, szakértői tevékenységet, illetve tanácsadást, és utána ezt a tanácsadást belefejlesztett a szoftverekbe. Uh-huh. Így kezdődött 2011-ben a Viveteknek a működése, és 2016-ban csatlakoztam én meghatározó tulajdonosként, és azóta most már vezérigazgatóként, és akkor került az IT-biztonság a Viveteknek a portfóliójába, és az elmúlt most már 6 év alatt ez vált az egyik legmeghatározóbb tevékenységünk, és itt is az a cél, amit az előbb elmondtam, hogy egy olyan megoldást fejlesszünk, ami skálázható, ami exportálható, amivel meg tudunk jelenni a nemzetközi piacon.
Uh-huh. Miért került a kiberbiztonság? Ez valamilyen unikum, amivel ki lehet tűnni a mezőnyből, vagy egész egyszerűen piaci szükségszerűség volt?
Két egymás felé ható vektornak az eredője lett. Az egyik, hogy én egész életemben ezzel foglalkoztam, és mindig is nagyon fontosnak, meg nagyon, nagyon kurrensnek tartottam ezt a tevékenységet, és azt gondolom, hogy ahogy megyünk bele itt a 21. századba, és nem akarok tényleg nagy szavakat használni, de kötjük az összes eszközünket most már az internetre, szerintem egyre kritikusabbá fog válni, hogy ezeknek a rendszereknek, ezeknek az eszközöknek a sérthetetlenségét, a biztonságát, a biztonságos hozzáférését, hogy tudjuk garantálni. Azért ma már nem csak az általunk megcélzott kritikus infrastruktúra szolgáltatók azok, akik veszélybe vannak, és ugye itt a háborús krízis az erre világított rá most nagyon, nagyon nagy reflektorokkal, hanem itt napokon belül, heteken, hónapokon belül elő fog állni az újabb probléma, amikor a háztartásainknak az eszközei is hozzáférhetőek most már az interneten, és akkor jönni fognak azok az incidensek, amik már egyébként meg is jelentek itt az elmúlt években, hogy több ezer kamerának a képét tette föl például egy kínai gyártó néhány évvel ezelőtt, nem tudom, hogy ezt megvan-e nektek az interneten is. Szóval azért, amikor már az otthonunkba tudnak mások, azt gondolom, hogy ez az érzékenység egy másik szintjét fogja jelenteni. És hát ez a koronavírus is, amit okozott, azért az sem volt egy egyszerű eset. Itt egyik évről a másikra kellett digitalizálódni olyan cégeknek, olyan intézményeknek, akik ezt 10 évekre tervezték. És azt gondolom, hogy ez mind abba az irányba hat, hogy újabb és újabb funkciók, újabb és újabb hozzáférések otthonról, távolról, és ezeknek biztonság. Ez egy óriási, óriási piac, és egy óriási üzleti lehetőség egy olyan vállalkozásnak, mint a miénk, akinek ebbe hatalmas tapasztalata van.
Mekkora a konkurenciaharc Magyarországon belül, kérdezem, aztán majd a nemzetközi piacot is végigvesszük, mert ugye a hírek szerint a nemzetközi piacok felé is kacsingattok, ahol meg hát igazi mamutok vannak jelen.
Én úgy gondoltam mindig, hogy az a piac a jó piac, ahol sok a konkurens, mert ott mások is látják az üzleti lehetőséget. Ez egy ilyen piac. Az IT-biztonsági piac az azt gondolom, hogy egy nagyon erős konkuráló piac. És ez engem megnyugtat. Voltunk olyan piacon a másik termékünkkel, a másik üzletágunkkal, ahol szinte egyedül voltunk, és hát a piacnak a 99%-át uraljuk, de messze nincsenek akkora üzleti sikereink egyelőre még, építgetve azt a piacot, mint egy olyan területen, ahol már az üzleti igény jelentkezik, ahol már az ügyfelek tudják, hogy ezért fizetni kell, tudják, hogy foglalkozni kell ezzel a témával. Úgyhogy arra számítunk, hogy az IT biztonsági, és kifejezetten itt a kritikus infrastruktúra szolgáltatóknak a nyújtott IT biztonsági szolgáltatások piacán nagyon sok versenytársunk lesz. A piac mérete szerencsére azért ad helyet mindenkinek. Itt azt szoktam mondani, hogyha néhány százalékát sikerül meglőnünk a nemzetközi területen ennek a piacnak, akkor mi már azért nagyon, nagyon mosolygósan fogjuk tölteni az időnket a következő években. Uh-huh.
Mennyire segít az üzleti tervek megvalósítás ebben az ukrajnai háború? Ezt azért kérdezem, mert ugye a koronavírus abból a szempontból segített bizonyos gazdasági folyamatok beindításában, hogy például elterjesztette a home office-t, meg elterjesztette a digitális megoldások használatát. Kénytelen, kelletlen ugyan, de így van. Az ukrajnai háború és a nyomában járó kiberháború az katalizálja azt, hogy a cégek felismerjék, és nem csak a kritikus infrastruktúráról beszélek, azt, hogy ezzel foglalkozni kell, ezzel a területtel, ha eddig nem tették, tehát megnőtt a kibertámadások száma, vagy már be van dolgozva a piac, mindenki tudja, hogy rossz emberek az interneten keresztül ellopnak adatokat és pénzt.
Én ezt két lépcsős folyamatnak láttam mindig. Az első lépcső az, amikor rávilágít valaki, vagy valamilyen szituáció arra, hogy szükség van egy ilyen szolgáltatásra. Itt a kritikus infrastruktúra szolgáltatóknál ez azért egy nagyon érdekes kérdés, mert nem olyanok, mint a bankok, vagy mondjuk egy nagy telkó cég, ahol azonnal üzleti visszacsatolás van, hogyha nem jól működik ez a terület, mert azonnal ügyfeleket veszít, azonnal bizalmat, reputációt veszít egy vállalkozás, ha mondjuk ellopják az adatait, vagy az általa kezelt rendszerekben kibejárkálnak támadók. Az infrastruktúra szolgáltatóknál, és akkor mondok egy néhány példát, itt vízszolgáltatók, szemétszállítás, élelmiszerláncok, nagy elektromos szolgáltatók, ezeknél a cégeknél ez nem volt ennyire explicit a visszacsatolás. Itt szükség volt egy olyan külső körülményre, és ez a külső körülmény, ez például ezek a támadások, azért ezek nem vadi újak. Most óriási mennyiségben kapnak publicitást, de azért ezek az incidensek, ezek az elmúlt években is voltak. És a második lépcső, ez volt az első lépcső, hogy rávilágított a nemzetközi helyzet fokozódott, rávilágított ennek a területnek a súlyára, és utána az államok, és az államok alatt itt most mondjuk az Európai Uniót értem, az Európai Unió szabályozással reagált, és sokkal könnyebb úgy egy piacon egy szolgáltatónak értékesíteni a termékét, szolgáltatását, hogyha törvényi kötelezettség is van a cégeknek arra, hogy foglalkozzanak ezzel a területtel. És ez a két lépcső kellett, én azt gondolom, ahhoz, hogy ez az óriási bum-bum bekövetkezzen az incidensek, és utána az állami kötelezővé tétel.
Térjünk rá a tőzsdei bevezetésre. Jó ez az időzítés? Épp vérözön és lángtenger van a tőzsdéken.
Igen, ez a tudjátok, a pohár félig üres, vagy félig tele van. Én azt gondolom, hogy ha a gödör alján vagyunk, higgyük el, hogy azért ennél már mélyebbre nem nagyon tudunk, akkor innen csak felfele van lezett az út. Úgyhogy én nagyon hiszek abba, hogy itt normalizálódni fog előbb-utóbb a helyzet, vagy legalábbis megszokjuk azt, ami van, és akkor újra elindulunk felfelé.
Mire kell a tőzsdei kibocsátásból származó tőke? Mire használnátok?
A tőzsdében mi két óriási erőt látunk. Az egyik, hogy olyan tőkét tudunk bevonni, ami nagyon fel tudja gyorsítani a piacra lépésünket, a nemzetközi piacra lépést. Én úgy gondolom, hogy ha csak az eredményét forgatja vissza egy vállalkozás, főleg egy magyar piacon működő, egy magyar piacon kezdő vállalkozás, akkor évekig tart, amíg annyi tőkét fel tud halmozni, hogy hatékonyan tud mondjuk egy nemzetközi piacra lépést megtenni. És itt azt gondolom, hogy a tőzsdébe óriási tud segíteni egy jó ötlettel, egy jó stratégiával. Itt azért van lehetőség arra, hogy már számunkra szabad szemmel jól látható tőkét vonjunk be, és ezt elköltsük arra, amire szeretnénk, a nemzetközi piacra lépésre. A másik, hogy ez a transzparens működés, ez egy óriási pro az ügyfeleink, a partnereink szemébe. Azt látom, hogy amióta elmondtuk ezt a tervünket, azóta a nemzetközi piacon is egészen máshogy beszélgetnek velünk, egészen máshogy néznek ránk. Óriási előnyt jelent az, hogy vállalunk egy olyan mindenki által átlátható működést, és egy olyan folyamatokat, amik óriási bizalmat építenek a partnerekben.
No, hát akkor innen folytatjuk, mert ha minden igaz, a történetnek biztosan lesz folytatása, rajta leszünk. Köszönjük szépen! Köszönöm. És sok siker természetesen a tőzsdei megmérettetéshez.
Ezt is nagyon köszönjük.
Minden jót kívánunk, szervusz!
Sziasztok!
Márton Miklóssal, a Vivetek ZRT vezérigazgatójával beszélgetünk abból az alkalomból, hogy elindul lassacskán a kereskedés az IT-biztonsági szolgáltatásokra szakosodott cég papírjaival a budapesti értéktőzsdén. Figyeljük!
Van egy kérdésem és egy zeném. A mai napon az utolsó része a Besúgó című sorozatnak az HBO-n. Mi a magában egy tök érdekes dolog, mert hogy a sztori, hogy a filmes múlttal egyáltalán nem rendelkező rendező jelölt megírja az egészet, hidegkívással betelefonál az HBO-nak, és eladja a sztorit, és ebből lesz az első teljesen magyar ötletből született magyar, és az egész világban az HBO hálózatokon látható sorozat. Ez önmagában tök izgalmas, és egészen elképesztően megosztja a nézőket, ahogy én látom. Rengeteg pro, rengeteg kontra. Én egyrészt kíváncsi lennék, hogy a mi hallgató közönségünk, mert tudom, hogy sokan nézik, és nekem a visszajelzések viszonylag szűkek, miután nem Facebookozom, de nagyon sok visszajelzést kapok én is. Kíváncsi lennék, hogy ha valaki tényleg nézi, és kíváncsi rá, és ott van mondjuk, ha nem is hetedik résznél, de van véleménye róla. 1-től 10-ig küldjetek nekünk egy számot, hogy tetszik a Besúgó. Ma jön az utolsó rész, tehát rengetegen kíváncsiak, hogy mi lesz a vége. És akkor én ehhez a hangulathoz azzal a zenekarral csatlakoznék, akik így nemzetközileg is terítésre kerülnek. A főcím zenéjét játsza egy nagy, akkori nagy slágerükkel, hogy az Európa Kiadó. Én azt a dalt vettem elő, ami egy önmagában egy szintén egy rendkívül érdekes történet. Nagyjából akkor fejezték be a dal előadását, a 80-as években játszották sokat, mint utólag kiderült, 35 évig aztán elfelejtette Menyhárt Jenő is, hogy van ez a dal, míg nem a saját születésnapi 60-as születésnapi koncertjére előkerült, és rájött, hogy hát nem is értem, miért dobtam én ezt a dobozba, voltak vele problémáim, nem tetszett a szövegébe 3 sor, de ezeket újraírtam, és újra elővették 35 év után, és itt nálunk volt először hallható, úgyhogy ezzel a dallal várjuk mi is a sorozatnak a végét, és tényleg kíváncsiak vagyunk a véleményetekre, mert nagyon-nagyon eltérő álláspontok vannak, és nagyon sokan nyilvánítják ki. Ezekben most nyilván nem mennék bele. Küldjetek egy számot, aki nézi, 1-től 10-ig, hogyan osztályoznátok a Besúgót.
Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Köszönjük! Mi a pénteki konklúzió? A hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében. Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére. Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli treasury rovata következik.
A vonalban itt van velünk Fábián Lóránt, az OTP Global Markets árupiaci kereskedője. Jó reggel, szia!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Na, az olajpiac mindig érdekes, mert hogy egyrészt komoly probléma, hogy magasak lettek az energiaárak, másrészt a recessziós félelmek végre kicsit lefelé nyomják, de hát azért komoly esést nem láttunk. Hol tart most, és mire számíthatunk?
Hát, ahogy említetted, két tűz között van most az olaj, én is úgy látom. Általában a hét elején szokott jelentősebb korrekció lenni, ez itt történt a héten is, tehát a hét elején volt egy jelentősebb korrekció, akkor 100 dollár alá is beesett az amerikai könnyűolaj, majd az elmúlt két napban újra emelkedés történt, és most újra a sávnak a tetejét teszteli, ami az északi tengeri Brent esetében ez a 113-114 dolláros szint. Tehát ugyanúgy lehet negatívumokat mondani, lehetne pozitívumokat is. A szigorú kínai lezárásokat említeném, és a Fednek, ahogy te is mondtad, a szigorú monetáris politikáját, és ebből adódóan a várható gazdasági lassulás miatti aggodalom volt az, ami inkább lefele mozdította az árakat. Pozitív volt tovább az is, hogy egyrészt az OPEC nem emelt az elmúlt héten a kitermelésén, fontosnak tartotta inkább, hogy konszenzus legyen és gyors döntés, és szerintük a piac egyensúlyban volt, tehát az orosz szankciókat és a kiesést azt nem annyira vették figyelemben. Ezzel együtt azért nyilván negatívumokat is lehet mondani, ezért látszik egy ilyen sávos kereskedés, egy ilyen széles sávos kereskedés. Tehát ugye továbbra is napirenden van az orosz gáz, illetve az olajnak a korlátozása, amely egy szűkös kínálatot okozna, és több európai ország, köztük Magyarország is revíziót kérte javaslattal szemben. Tehát ez egy nagyon gazdasági kockázat lenne. Illetve azért az is látszik, hogy a Európán kívül is megpróbálnak megtenni azok az országok, akik tudnak segíteni, amit lehet. Tehát például az USA korábban már napi 1 millió hordóval csökkentette a stratégiai olajtárlókat. Nyilván az a kérdés, hogy ezek a segélyek, amit az Európán kívüli országok tudnak nyújtani, az elég lesz ahhoz, hogy a kínálatot egyensúlyban tartsák.
Oké. Érdemes az aranyról ezekről
beszélni. Igen, én azt akartam szóba hozni, mert ha most nincs baj, akkor semmikor. Ilyenkor a tankönyvi példák szerint mindenki vadul veszi az aranyat, az rekordokat döntöget, aztán jönnek a kihozanodás évei, de hát nem döntöget.
De hát már régóta mondogatjuk, hogy ez már eddig se így működött az elmúlt években sem, most viszont kifejezetten rosszul teljesít, az évelei szintre esett vissza.
Amikor legutóbb csúcson volt, a mostanihoz még csak mérhető sem volt az infláció, és mégis most meg rekord. Rekordokat döntöget az infláció, és mégse. Újra kell írni a tankönyveket?
Hát, ahogy mondjátok, nem sok jó történt az aranyfontján mostanában, és ide lehet venni az ezüstöt is. Tehát úgy tűnik, hogy ezen a volatilis részvény és kötvénypiaci környezetben, legalábbis én úgy látom, hogy nem tudja igazán betölteni azt a menedék funkcióját, tehát attól függetlenül gyengül, hogy más piacokon is, vagy más piacokon mi történik. És az elmúlt hetekben nem csak az arany, hanem az aranybánya részvények is estek, tehát együtt esett a többi részvénnyel. De úgy látom, hogy az arany nem igazán tudja betölteni ezt a tankönyv szerint, ahogy ti említettek, kockázat csökkentő fedezeti eszköz szerepét. Hasonló történik egyébként, mint 2020-ban a pandémia első heteiben, amikor igazából együtt esett az arany. Most az okokat keressük, hát nem könnyű megmagyarázni, de én úgy látom, hogy egyrészt a befektetők a sikeres pozíciókat, ami aranyban volt, azt azért zárták, hogy tudják finanszírozni azokat a pozíciókat, amik veszteségesek voltak. Ugye ezeket dollárban kell leginkább megtenniük, és ezeket többek között aranyadásból is tudják fedezni. És emellett az is látszik, hogy egyébként április közepén, amikor az arany meg az ezüst esése gyorsulni kezdett, akkor lépett a 10 éves amerikai reálhozam pozitív tartományba. De novemberben még jelentős negatív volt, most pedig már 30 bázispont körül van. És ez lehetett egy olyan inflexiós pont, egy olyan forduló pont, amikor az aranynak az esése begyorsult.
Uh-huh. Oké, tehát akkor összességében nem várható ebben változás, ugye? Mert hogy mindig fölmerül, és mindig vannak ajánlások minden problémára az azonnal arany, de hát ugye ezek az elmúlt évben nem igazán igazolódtak, most meg kifejezetten a háború kitörése utáni fölszúrás óta folyamatosan esik az arany, úgyhogy
igen.
Ezért no, érdekes. Jó?
Viszont ami nem esik, az a földgáz, uh-huh. Ami azért furcsa, mert hogy az ahhoz is tankönyvi példák alapján ragaszkodhatunk, hogy az olaj meg a földgáz kéz a kézben járt eddig. Most úgy tűnik, hogy mintha ellentétes tendenciák lennének, ugye beszéltünk arról, hogy az olaj kezd esegetni, a földgáz viszont újabb és újabb lendületet kap.
Így van, tehát az USA-ban 2008 óta a legmagasabb szinten 9 dolláron is volt a földgáz ára, utána azért történt egy kisebb korrekció. Nyilván itt a földgáznál, főleg az európai TTF tőzsdén fontos azért az ellátási problémák. Tehát a héten is történtek ellátási problémák az ukrán oldal felül. 15-20%-kal kevesebb volt a szállított mennyiség, mint például a csütörtökön, mint a szerdai napon. Ez nem a holland TTF tőzsdén emelte meg az árakat, hanem egyaránt megemelte a német és a brit tőzsdéken is. Emellett az oroszok a héten szankciót vezettek be 31 energiaipari cégre, aminek inkább elméleti jelentősége volt, tehát annyira az ellátásra nincs hatása, de azért látszik az, hogy ezek a szankciók, ez a kockázati prémium, ez beépül az árakba, és valószínűleg jó ideig ott is fog még maradni.
Uh-huh. Oké, na, egy kicsit pillancsunk előre a jövő hétre, milyen fontosabb események, zárszóként ezt tárgyaljuk meg, tehát milyen fontosabb események várható?
Egy elég mozgalmas hetet tudtunk magunk után, és a mai nap az egy kicsit talán eseményekben nem lesz annyira gazdag. de az amerikai Michigan Egyetemnek a fogyasztói bizalmi indexe, illetve inflációs várakozások lesznek, tehát erre érdemes még figyelni, illetve Magyarországról ipari termelési adatok lesznek. A jövő héten USA-ból kiskeradat lesz, amit említenék, és igazából egy magyar GDP, első negyedéves GDP az, ami még szintén lesz. Uh-huh. Most így első körben ennyit tudnék mondani jövő héten.
Oké. Aztán majd meglátjuk. Köszönjük szépen, jó munkanapot, és utána megérdemelt pihenést kívánunk.
Nektek is viszont köszönöm szépen.
Szia! Fábián Lóránttal, az OTP Global Markets árupiaci kereskedőjével beszélgettünk.
A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés, értékpercek, a Millás reggeli treasury rovata hangzott el.
Milyen átlagot apukám, látsz? Figyelj, egész jó átlaga van a besugó sorozatnak, 2 darab 3-as osztályzat, de a legtöbb az ilyen 7-es és 9-es és 10-es.
Tényleg?
Uh-huh.
Ah, érdekes.
De talán a 10-esből van a legtöbb.
Ennyire? Uh-huh. Tényleg? Oh. Én odáig nem merészkedtem volna, mert amit írt egy hallgat, igen, ott a dialógusok. Vannak ahhoz ökken, de ez most már nyilván szintén.
Az egész család nagy kedvence, mindig várjuk az új részeket, 10 plusz 10 Daniella, de van egy másik, ami igen emblematikus. Besúgó 8, elkúrtuk 5.
Jó, oké, azt mondjuk pont nem kérdeztem.
Besugó 9, pedig nem szeretem a retrót, vannak bajaim a szereposztással, de Szász Júli egy istennő, plusz vicces látnom a fősulit, mint főszereplő helyszín, nagy előadó szobák, remek az operatőri és a stylist munka, meg több ilyet. Aki kritikát fogalmaznak meg a besugóval, az a történeti hűség, tehát hogy nem így történt, ebből a történelmüket megérteni nem nagyon
nem,
lehet.
Nem is cél szerintem, de nyilván ez az egyik fő kritika.
Szerintem ilyen figyelemfelkeltés erre az időszakra.
Nekem a dialógusokkal is van problémám, meg több egyéb aprósággal, de mégis sodor és visz, és baromira élvezem. Ezért nagyon érdekes egyébként, de úgy tűnik, hogy a hallgatók nagy része is így van, vagy még inkább.
Na jó, ezzel. Akkor jó, várjuk most még az osztályzatokat. A hallgató közönség meggyőzött, hogy akkor én is nézzem meg.
Mindenképp érdemes, persze.
És egy napi csata rovatot fogok akkor a besúgóból. Egyébként egy hallgató, az az érzésem, hogy filmművészet és diákok vizsgamunkája, szuper a díszlet, a dialógusok néha fájnak, és elfog a szekunder szégyen. Jó próbálkozás ettől függetlenül, és nem adott osztályzatot a véleményéhez.
Az talán túlzás. Igen, de van benne, igen, van benne igazság, mégis valahogy nagyon lenyűgöző, és érdekes is. Egyszerűen vonza a tekintetet, meg tényleg nehéz róla lecsavarodni. Na, oké. Küldjetek akár csak egy számot, aki még nem értékelte és látta.
De ne Stevie Wonder legyen, mert az
mondunk
már
ezt, volt. Nem, majd mondunk ezt, majd egy átlagot, egy millás hallgatói átlagot, akkor András kiszámol, hogy adjak neki egy kis feladatot, és úgyis éppen bealudna majd 9 után a fapados rovat alatt, úgyhogy akkor ezt is megoldottuk, hogy legyen valamivel foglalkoznia. Jönnek a hírek, aztán folytatjuk.